A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Egeresi Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával, Törökország kutatóval. És a törökországi fegyvervásárlásoknál hagytuk abba a hírek előtt. Ugye a törökök már az elhangzott, hogy szeretik hangoztatni, hogy a NATO második legnagyobb létszámú hadserege az övék, de azért van ebben, illetve a folyamatos fegyvervásárlásokban van egyfajta erőfitoktatás, vagy pusztán arról van szó, hogy konfliktus gócok meccéspontjában fekszik Törökország, és geostratégiailag is indokolt az, hogy folyamatosan fegyverkezzen és fegyvereket vásároljon. Mi van a háttérben?
Hát, hogy a törököket kérdezzük, akkor egyértelműen ez az utóbbi. A Törökország saját magára úgy tekint, a török politikai és katonai elit is, hogy egy nagyon fontos központi ország, amely gyakorlatilag három kontinensnek a meccéspontjában, Európa, Ázsia és némi engedményen van Afrika, és hogyha valóban megnézzük azt, hogy Törökországnak a közvetlen környezetében az elmúlt 25-30 évben mik történtek, milyen háborús konfliktusok, ugye a jugoszláv háborúk, bizonytalanság több balkáni országban, etnikai konfliktusok, ugye alapvetően a 90-es évek, a Kaukázusban több háborús konfliktus történt, akár az elmúlt 10 évet nézve, bő 10 évet nézve is, és a közel-keleti szomszédság pedig enyhén szóval is problémás. Tehát ebben a helyzetben egy erős török hadsereg, illetve egy modernizált török hadsereg mindenféleképpen az országnak az érdekeit szolgálja, a biztonságát szolgálja. Arról nem is beszélve, hogyha pedig egy kicsit tágabb időkeretet nézünk, mondjuk a hidegháborút, akkor hát Amerikának a legfontosabb, közel egyik legfontosabb, Izrael mellett a másik legfontosabb közel-keleti szövetségese volt Törökország, egy olyan ország, ami határos volt a Szovjetunióval, tehát a NATO-nak a keleti bástyája volt. Tehát ebből a szempontból a török eszközbeszerzések, a török hadsereg modernizáció az egy állandóan napirenden lévő történet Törökországban.
Mennyire korszerű ez a haderő? Egyáltalán mennyire fejlett a török haditechnika vagy hadipar?
Hát folyamatosan fejlődik. A törökök az elmúlt 25 éve nagyon nagy összegeket fordítottak arra, hogy saját hadipart építsenek ki, és saját maguknak állíthassanak elő harckocsit, tehát tankot, vagy saját helikoptereket, saját rakétaidőműveket.
Közelmúltban Erdogan arról beszélt, hogy saját nagy hatótávolságú légvédelmi rendszert pontosan, szeretnének fejleszteni.
Pontosan, tehát ezek állandóan napirenden lévő történetek. El is készültek prototípusok, mondjuk a harckocsiból. Van néhány saját hadihajójuk is. Viszont, ugye, ahogy itt mondom, ezek ennek a folyamatnak még a törökök inkább az elején vannak. És hogyha megnézzük, tehát az valóban igaz, hogy a második legnagyobb létszámú hadseregről van szó, ugye több százezer emberről, közel 400 000 fős a török hadsereg, de hogyha azt nézzük, hogy mennyit költ mondjuk a NATO többi nagyobb államához képest Törökország a hadseregre, akkor lényegesen alacsonyabb számokat kapunk, messze megelőzi Németország, messze megelőzi Anglia, Franciaország, Olaszország, és hát alapvetően a török hadsereg a felszereltsége is elmarad ebből a szempontból, mondjuk a németekétől, tehát a törökök is például az afrini hadjárathoz igyekeztek főleg német haditechnikát használni, tehát ott még nem tart a török hadsereg, még akkor is, hogyha bizonyos területeken erősebbnek tűnik. Például a drónok terén kifejezetten jól állnak a világpiacot tekintve, de nagyon sok szempontból a török hadsereg is behozatalra szorul, haditechnikát illetően, és ezeket elsősorban nyugati államokból teszik. Tehát hiába...
De ráadásul azért exportálnak is haditechnikát, éppen most ugye a pakisztáni miniszterelnök ott tárgyalt Ankarában, és ott született is egy megállapodás török harci helikopterek eladásáról. Ráadásul azt olvastam, hogy Törökország eddigi legnagyobb védelmi ipari export üzlete volt ez.
Igen, tehát folyamatosak tehát a már meglévő eredményeket igyekeznek eladni, ezeket viszont elsősorban közel-keleten vagy ázsiai területeken tudják esetleg Afrikában értékesíteni. Tehát rendszeresek, katari, török gazdasági fórumok, haditechnikai fórumok, és még sorolhatnánk, tehát közép-ázsiai államok felé is rendszeres a török értékesítés különböző területeken, ahol a török hadipar már erős, de azért még messze nincsenek olyan szinten, mint amit mondjuk a németek képviselnek. Ami a török szempontjából erősség lehet, az az, hogy részben jó kapcsolatban vannak bizonyos államokkal, mondjuk, hogy elég csak a török nyelvű népeknek a közösségére gondolni, vagy éppen mondjuk a jó gazdasági és politikai kapcsolatoknak akár Katar felé, ahol ugye török csapatok is állomásoznak, hozzájárulva Szigetországnak a biztonságához. Az országnak a biztonságához Szaúd-Arábiával szemben is még sorolhatnánk. De alapvetően a török hadipar azért, vagy a hadsereg a fejlettség azért nehezen hasonlítható a némethez, vagy az angolhoz, ott sokkal nagyobb a beruházások, mint a törököknél. De az irány az egyértelműen látszik.
Emlékszünk, hogy Erdogan elnök őszi budapesti látogatásakor szintén egy haditechnikai együttműködés, egy török-magyar haditechnikai együttműködés került szóba, akkor részleteket erről nem lehetett tudni, de egyébként éppen itt az Aréna műsorában a honvédelmi miniszter is megerősítette, hogy ez valóban meg fog történni, de egyelőre részleteket erről nem nagyon tudunk továbbra sem.
Hát sajnos nekem sincsenek erről információim, de biztos, hogy vannak olyan területek a török hadipari addig eredményei között, amiben tudnak olyat mutatni Magyarországnak, amiben nem is világ elsők, de a elsők között vannak, és hogy említettem például a drónok, az kifejezetten olyan terület, amiben Törökország a top 5 dróngyártó hatalom között van.
Még visszatérve az amerikai-török viszonyra, az is az elmúlt napok hírei között volt, hogy Washington mérlegeli, hogy kiadja Ankarának Fethullah Gülen muszlim hitszónokot, akit hát 2016-os pucskísérlet első számú felelősének tartanak Törökországban, illetve Ankarában. Mi lehet a hírek mögött? Valóban van ilyesfajta gondolkodás, és sor kerülhet erre?
Hát ez egy állandó téma a két ország kapcsolata, ugye 2016 óta. A törökök többször kérték, delegációk jártak Washingtonban, hogy adják ki. Ez egy elég hosszú procedúra az, hogy megvizsgálják a törökök, az amerikai hatóságok a törökök által beszolgáltatott bizonyítékokat, hogy Fethullah Gülen részt vett ebben a pucskísérletben, illetve tevőlegesen hatott a törökországi fejleményekre. Egyelőre még arról nem
született. Tegyük hozzá zárójelben, hogy ugye ő 2 évtizede az Egyesült Államokban él önkéntes számüzetésben.
Így van, tehát ő
tehát onnan kellett hatással lennie a pucskísérletre, a törökországi pucskísérletre.
Igen, de hogy ugye neki van egy több milliós tagból álló szervezete, amelynek ugye hát nyilvánvalóan nem az egész szervezet, de bizonyos tagjai részt vettek ebben a pucskísérletben, és hát mivel ez egy meglehetősen hierarchizált felülről kiépített szervezet, ezért nehezen vétett az álláspont, hogy ő nem tudott erről az akcióról. De egyelőre még a törökök nem szolgáltak az amerikaiaknak olyan információval, ami őket meggyőzte volna. Meglátjuk, hogy ez az ügy hova megy. De az, hogy az amerikai adminisztráció éppen mit szeretne elérni, vagy illetve az amerikai elnök esetleg hajlandó is lenne őt kiadatni, ezt majd az amerikai igazságszolgáltatás fogja eldönteni, ami nem hiszem, hogy ebben a kérdésben zöld tudat adna.
Mi lehet ebben az ügyben egyébként Washington érdeke, vagy mit várhat cserébe Ankarától mindezért?
Hát túl sok mindent nem nagyon várhat Ankarától, Ankara esetében. Inkább Ankara várna többet Washingtontól. Ugye jelenleg az amerikaiakra jobban rá vannak utalva a törökök, mint Amerika a törökökre. Ugye, hogyha megnézzük a szíriai történetet,
de azért fontos NATO támaszpontok
egy fontos Törökország. Nyilvánvalóan ezeket nem lehet zárójelbe tenni, de magának a Gülen kiadatása túl sok hasznot nem jelentene az Egyesült Államoknak. Tehát a kurdokat illetően, az iszak-szíriai kurdokat illetően teljesen ellentétes az álláspont a két ország között, ahogy már említettem, és Fethullah Gülennek a kiadatása ez nem írná fölül. Tehát ez nem lenne egy olyan gesztus a törökökre nézve, vagy a török kormányvezetés nézve, miután ők elengednék ezt a kérdést, mert ez továbbra is egy biztonsági fenyegetésként fenn fog maradni. Tehát itt ezen a téren nem hozna jelentősebb előretörést. Gazdaságilag ez a gesztus ez szintén nem hozna különösebb fejlődés, vagy különösebb előmozdulás egy olyan országban, ami egyébként most úgy tűnik, hogy inkább komolyabb gazdasági problémákkal néz szembe. Tehát önmagában ez a politikai döntés, valószínűleg politikai döntés születne, ez nem oldana meg semmit. Az más kérdés, hogy a törököknek részben annak köszönhetően, hogy Gülen még az Egyesült Államokban van, ez részben akár hasznos is lehet, hiszen folyamatosan lehet arra mutogatni, hogy az Egyesült Államok nem adja ki, ez állandóan napi renden lehet tartani. Uh-huh. Nyilvánvalóan, hogyha Törökországba kerülne, ott elítélnék relatíve gyorsan, és börtönbe kerülne, így viszont ez a politikai vita.
Ugye halálbüntetés már nincs Törökországban sem.
Nincs halálbüntetés, tehát senkit nem ítéltek halálra, a már elítélt.
Viszont van tényleges életfogytiglan, tehát elég súlyos életfogytiglani. Tudjuk most ugye, a perek azóta is zajlanak. Igen, 2016 óta, és elég sokan kaptak ilyen súlyos életfogytiglani.
Így van, tehát nagyon sok, több évtizedre büntették őket, tehát ők már valószínűleg nem fognak jönni a börtönből.
Egyébként hogyan lett Gülen az első számú közellenség? Annak idején, ha én jól olvastam, akkor Erdogan mentora volt.
Hát Erdogan nem is volt a mentora, de biztos, hogy volt kapcsolat a két vezető között. Tehát ez nagyon fontos látni, hogy Recep Tayyip Erdogan, aki egyébként iszlamista pártban, vagy pártokban politizált világ életében, és egy vallásos szeméről van szó, és hát folyamatosan a vallásosabb, konzervatívabb rétegeket képviselte a török politikában. Ugye 2003 óta miniszterelnökként, 2014 óta pedig államfőként, korábban meg egyébként Isztambulnak volt a főpolgármester a 90-es évek közepén, tehát egy elég komoly politikai karrier áll mögötte, és egy elég komoly párt, több milliós tagsággal. Most ezzel szemben Fethullah Gülen, aki egyébként egy iszlamista hitszónok volt, imámként dolgozott, ő több évtized alatt, a 60-as évek, 70-es évektől folyamatosan épített ki egy vallási mozgalmat, korábbi hagyományokra építve, és ez lett aztán ez a szervezet egyszer több százezres, aztán milliós tagságra, amely létrehozta ezen évtizedek alatt a saját médiabirodalmát, a saját gazdasági birodalmát, és igen, nem csak Törökországban, de Törökországon kívül is ugye a világ számos országában hoztak létre, vagy nyitottak iskolákat, óvodától egyetemig bezárólag, nagyon aktívak voltak Közép-Ázsiában, Afrikában, Balkánon, de Amerikában is vannak szép számmal gülenista iskolák, akik nem iszlám radikális intézmények jelennek meg. Iszlámban nem is feltétlenül lehet ezekben az iskolákban találkozni, főleg nyugaton, hanem alapvetően ezek nemzetközi iskoláként funkcionálnak mindenhol, ahol jó pénzért lehet angol nyelven különböző tantárgyakat tanulni, és különösen egyébként a kevésbé fejlett országokban, Közép-Ázsia, ugye a Szovjetunió összeomlása után nagyon jó piacot jelentett ezen mozgalomnak az iskolai számára, hiszen ők angol nyelven olyan tudást tudtak hozni, ami a új világban elég kecsegtető volt, úgyhogy a helyi középosztály, vagy esetleg elitek előszeretettel iratták be ezen iskolákba a gyerekeit, amely nem egy ilyen törökösödést jelentett, de nyilvánvalóan egy jó pontot egy Törökországot valamilyen szinten képviselő szervezet irányába. Úgyhogy a gülenista mozgalomnak az állammal való együttműködése bizonyos szempontból már 2002 előtt is létezett, csak mivel Fethullah Gülenről 99-ben egy botrányos videó szivárgott ki a török sajtóban, amely arról beszélt, hogy az embereinek be kell épülni a török államigazgatásnak a csúcsára, és úgy kell irányítani az országot. Ezt aztán nyilván sokan vitatták ennek a videónak a hitelességét, de ennek köszönhetően hagyja el Törökországot. Most ezután a hadsereggel a kapcsolat finoman szólva is megromlott, vagy a kemalista berendezkedéssel, és noha nem szűnt nem meg a mozgalom, nem üldözték a mozgalmat, de nem mutatni azt, hogy elég nehéz helyzetbe került. És 2002 után viszont azt látjuk, amikor az AKP Erdogan pártja hatalomra kerül, hogy gyakorlatilag a két szervezet, a párt, egy párt, illetve a gülenista mozgalom gyakorlatilag szövetségessé válnak a idézőes közös ellenfél, a kemalista berendezkedés, a hadsereg ellenében. És hát az elmúlt 15-16 évben több olyan dolog történt, amelyben a hadsereg pozícióját sikerült meggyengíteni, tehát a hadseregen belül a kemalisták pozícióját, és ebben egyébként a valóban az államigazgatásban, igazságszolgáltatásban szém számmal dolgozó gülenisták, gülenista bírók, gülenista ügyészek, vagy éppen rendőröknek az aktivitása, amiben nagyon jelentős szerepet játszott.
És ez a sokat emlegetett gülenista hálózat jelenleg is még létezik Törökországban, mert ugye a gülenisták, vagy a feltételezett gülenisták ellen a hatósági fellépés, hát voltak éppen 2016 nyara, ugye a puccskísérlet óta szinte szakadatlanul folyik.
Igen, sőt, ugye az a válság, vagy a törés a két korábbi szövetséges között 2013 végén áll be. egy korrupciós ügynek köszönhetően 2013. decemberében körülbelül 100 kormány közeli embert, politikus üzletembert, polgármestert vettek őrizetbe a hatóságok. Több ügyben egy nap, tehát ez egy megtervezett akció volt, több miniszternek a fiát is őrizetbe vették, és ez indítja el egy olyan belpolitikai válságot Törökországban, egy belpolitikai bizonytalanságot, aminek nagyon komoly hatásai lesznek később, és ezt az akciót a török kormány egyértelműen Gülenhez köti, és onnantól kezdve elindul a török igazságszolgáltatásnak hát az átalakítása, az igazságügyi miniszternek a pozíciónak a megerősítése, a bírák legfontosabb, bíróságok legfontosabb ellenőrző szervének az átalakítása, Gülen mentesítése, és már ekkor elkezdenek, ha nem is nagy erőkkel kirúgni embereket az állásukból, de áthelyezni, és egy ilyen belső átalakítási hullám zajlik, különböző kormányellenes botrányok közepette. Tehát egy ilyen belső harc indul, de már a Gülen mozgalmat 2016-os pucs előtt, vagy pucs kísérlet előtt terrorista szervezetnek nyilvánítja a török állam, és gyakorlatilag ennek a belharcnak, amelynek keretében már a pucs előtt több fontos gülenista holdingot gyakorlatilag konfiskál az állam, illetve több gülenista médiumot gyakorlatilag megszáll az állam. Ez 16 után, vagy 16-os pucs után felgyorsul, egy katalizátor játszik a pucs kísérlet, és hát ennek köszönhetően tartóztatnak le, vesznek őrizetbe, vagy éppen bocsátanak el állásukból több 10 000 embert, ugye több mint 150 000 ember veszített el a munkáját, de ugye ez részben azért is volt idézőjelesen egyszerű történet, mert rögtön jött a pucs kísérlet után a rendelet, hogy az összes gülenista egyetemet bezárják. Tehát 15 egyetem egyik napról a másikra megszűnt.
És egyébként a török közvélemény hogyan tekint mindenre?
Hát nyilván a török közvélemény megosztott, de alapvetően, mivel én találkozok, és jobbtól baloldalig alapvetően ez egyfajta konszenzusnak tekinthető, hogy a gülenistákra alapvetően gyanakodott az egész társaság, és meglehetősen bizalmatlanul állt ez a mozgalomhoz. Már jóval a pucs kísérlet előtt, vagy 2013 előtt, és alapvetően úgy látja a török társadalomnak egy jelentős része, hogy a gülenisták álltak ezen pucs mögött. Az más kérdés, hogy hát különösen a kormánykritikus réteg folyamatosan megkérdezni, hogy hogyan kerülhettek ezek az emberek olyan fontos pozíciókba, hogyan kerülhettek ilyen nagy számban a bíróságokra, illetve a hadseregbe, hogy ilyen akciókat megtehessenek, és ebben egyébként hát nagyon sokan rámutatnak arra, hogy az AKP-nak felelőssége van, hiszen az ő vezetésük alatt történt meg ez a nagyfokú beépülés, ami problémát jelent. Vagy oda vezetett, hogy ilyen államellenes tevékenységek szökkenhettek szárba. És annak köszönhetően, hogy gyakorlatilag a kormány felszámolta az összes Gülenhez kötődő törökországi sajtóorgánumot, az összes vállalatot elvették a gülenista csoportosulások, tovább is fontosabb vállalatokat, a gülenista vagy Gülenhez kapcsolódó gazdasági, üzleti szervezetet, a Tuskont, azt megszüntették. Ennek a fénykorában 50 000 tagja volt. Most nem azt mondom, hogy minden gazdasági egységet megszüntette, de ezeket nagyon fontos politikai és gazdasági szervezetek is megszűntek. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a Gülen mozgalomnak a befolyása Törökországban mostanra minimálisra csökkent. Most is vannak még őrizetbevételek. Nyilvánvalóan ennek a lendülete már töredéke ahhoz képest, amit 2016 nyarán vagy őszén láthattunk, de ezek még folytatódnak. Illetve azt is látni kell, hogy ezt a pucskésőt a török kormány azért arra is felhasználta, hogy más olyan ellenfelekkel is leszámoljon, amely bármiféle veszélyt jelenthetne számára. Tehát a hadseregben olyan szintű átalakítás zajlott a pucskísérlet után, gyakorlatilag a tábornoki karnak
15 000 embert menesztettek.
A tábor, igen, és a tábornoki karnak a felét. Tehát, hogyha ennyi gülenista lett volna a török hadsereg felső vezetésében, akkor ez a pucs valószínűleg nem ért volna véget így.
Hogy néz ki egyébként a törökországi belpolitikai paletta, vagy egyáltalán a pártrendszer? Ugye az Igazság és Fejlődés pártja, Erdogan pártja a választásokat, a nyári választásokat megnyerte, ha nem is volt ez olyan földcsúszamlásszerű győzelem, de hát azért szépen hozták az eredményeket, és hát ugye egy meglehetősen stabil elnöki rendszer jött létre, mondhatjuk azt, hogy bebetonozódott az elnöki rendszer. Hogyan néz ki most ez a belpolitikai paletta?
És hát Törökországban van, ugye, ahogy elhangzott, az Igazság és Fejlődés pártja, ami egy nagy konzervatív, mondhatnánk azt, hogy centrumban elhelyezkedő pártként funkcionál. Ugye 2002 óta az összes választást megnyerték, illetve, ha nem is az összeset, de mindig a legtöbb szavazatot szerzik a választásokon nagyjából 40-50% között szoktak szerepelni, meglehetősen erős, és rá erre a párt alapvetően a konzervatív vallásosabb rétegek szavaznak, és itt külön hangsúlyoznám, hogy a kurdoknak több mint fele szavaz erre a pártra. Tehát a kurdok jelentős része az AKP-ban találja meg a politikai érdekképviseletét, úgy, hogy egyébként van egy baloldali, vagy erősen baloldali, de azon tulajdonképpen, hogy baloldali, de kurd párt is, ugye a Néppárt Demokratikus Pártja, ami parlamenti képviselettel rendelkezik. Most ezt a pártot, vagy ennek a pártnak a vezetőségét a török közének egy jelentős része ugyanúgy terroristának és PKK-snak tekinti, mint mondjuk Abdullah Öcalánt, vagy a PKK-nak a Irakban állomásozó, vagy Szíriában állomásozó csapatait. Ezen kívül, tehát ugye ez két fontosabb párt, ezen kívül pedig van egy kemalista baloldalon inkább a centrumban elhelyezkedő szekuláris párt, a Köztársasági Néppárt, ami a legfontosabb ellenzéki erőt képviseli. Gyakorlatilag az AKP hatalomra kerülése óta, tehát 2002 óta mindig ez a párt látja el a legfontosabb ellenzéki erőnek a szerepét. Az ő támogatottságok 25-30% körül ingadozik, soha nem tudják ezt túllépni. De ennek vannak a maga korlátai, egyrészt alapvetően a szekuláris népesség próbál rájuk szavazni, ez pedig véges, másrészt pedig egy vallási csoport többsége szavaz rájuk, ugye ez az a levi csoport, ami Törökországnak részben a keleti, részben a tengerparti területein élnek, és ők viszont soha nem fognak az AKP-ra szavazni, tehát a török társadalom meglehetősen megosztott, és ezen kívül jobb oldalon van két jobboldalibb párt, vagy az AKP-től valamilyen szinten jobbra helyezkedő formáció, az egyik a Nemzeti Mozgalom pártja, amely az utóbbi pár évben, egész pontosan a pucskísérlet óta gyakorlatilag összefogott az AKP-val, és ugye a 18 júniusi választás nem hozott egyértelmű parlamenti többséget az AKP számára, pár képviselői helyen lecsúszott a többségről, de gyakorlatilag ennek a pártnak a támogatásával megvan a szilárd többség, és együttműködnek több kérdésben, és sőt a elnöki rendszer bevezetését lehetővé tevő alkotmánymódosítás ennek a pártnak a támogatásával sikerült elérni, és ezen kívül pedig 2017 folyamán alakult egy másik jobboldali párt, konzervatív párt, amelynek viszont túl nagy erője úgy tűnik, hogy nincs, ez egy relatíve új, viszont nem túl nagy támogatásra rendelkező formáció. Meglátjuk, hogy a következő években képes lesz-e megcementesedni a török parlamentbe. Még úgy is egyébként, hogy jelenleg vannak képviselői, tehát sikerült pár képviselőt bejutatni a múltkori választásra.
Befejezésül nagyon röviden beszéljünk még az Unió és Törökország kapcsolatáról, elsősorban a csatlakozási tárgyalások szempontjából. Hát itt nagyon ellentmondásos ezzel a szintéren a kapcsolat, és ellentmondásos ez a folyamat. Hát mondjuk már a 60-as évek óta, hát ugye akkor jelezte a 60-as évek elején Törökország a társulási szándékát, akkor még az Európai Gazdasági Közösséghez, de ugye 99-ben megkapta a tagjelölti státuszt, és 2005-től el is kezdődtek a csatlakozási tárgyalások, hát ez most már jó 10-13-14 éve, és mondjuk, mintha megakadt volna ez a folyamat.
Így van, tehát ez elég gyorsan megakadt, ugye 33 fejezetet kellene lezárni a csatlakozási tárgyalás végére.
Meg a fele, ugye a fele.
Nagyjából a felét sikerült megnyitni, egyedül egy fejezetet sikerült lezárni, ezt relatíve gyorsan még 2006-ban ez a kutatás és fejlesztéshez kapcsolódó fejezet volt, és azóta viszont nagyon sok fejezetet, nagyjából a másik felett gyakorlatilag a ciprusi kérdés megoldatlansága miatt Ciprus blokkol. Vagy
a Ciprus a fő akadály?
Az egyik, két fontos dolgot emelnék ki, az egyik magának valóban Ciprus jelenti az egyik akadályt. Gyakorlatilag a sziget északi részét törökök megszállás alatt tartják. Ugye az 1970 éves katonai intervenciónak köszönhetően továbbra is egy ilyen 30 000 fős török hadsereg vagy kontingens állomásodik a sziget északi részén. Ott létrejött egy észak-ciprusi török köztársaság nevezetű entitás, amit csak török ország ismerek külön államként, és gyakorlatilag a sziget újraegyesítése egy folyamatosan napirenden lévő történet, az ENSZ támogatásával vagy közvetítésével folynak a tárgyalások. Bizonyos kérdésekben sikerült megállapodni, de úgy tűnik, hogy még nagyon messze vagyunk ennél a rendezéstől, és amíg ezt a kérdést nem tudják rendezni, addig a törökök nem hajlandók elismerni a déli részt. Ez gyakorlatilag, hát mint ahogy látjuk is, a fejezeteknek nagyjából a felét alapból meggátolja, tehát addig nem, Ciprus nem fogja engedni, hogy tárgyaljanak, mert ezeket megnyissák, amíg mondjuk ciprusi hajók nem tudnak behajózni Törökországba, és még sorolhatnánk. Másrészt pedig, és ez az utóbbi években kerül egyre inkább előtérbe, Brüsszel egyre inkább nehezményezi azt, hogy Törökországban a jogállamiságot komoly problémák, kihívások érték. Ugye teljesen más megítélése van a puccsot követő, például a puccsot követő letartóztatási hullámnak Nyugat-Európában, mint például Törökországban, és alapvetően az pedig nehezményezik nagyon sokan, hogy Törökországban a sajtószabadságnak a helyzete az meglehetősen romlott az utóbbi években, már a puccs kísérlet előtt is. Ugye rengeteg újságíró van Törökországban börtönben, és még sorolhatnánk, ami miatt, hogyha a ciprusi kérdés sikerülne megoldani a közeljövőben, nagyon úgy tűnik, hogy nem fogják, akkor ez a jogállamiság kérdés és komoly problémát és vitát jelenteni a két fél között, úgyhogy egyelőre nem várható az, hogy Törökország csatlakozna. És hogy mennyire nem, hogy a migrációs válság idején Törökország azt kérte, hogy több fejezetet nyissanak meg, csak kettőt sikerült megnyitni végül, és a legutolsót 2016 közepén. Tehát azóta nem történt újabb fejlemény a csatlakozási tárgyalásokban. Az más kérdés, hogy mind a két fél, noha folyamatosan kritizálja a másikat, érdekelt abban, hogy ezt fenntartsák, és Törökország biztos nem fogja mondani azt, a közeljövőben egyértelműen nem, hogy feláll az asztaltól és abba hagyja ezt a csatlakozási tárgyalást. Még akkor is érdeke neki fenntartani, hogyha egyelőre nem jönnek látványos eredmények.
Az elmúlt órában Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt a vendégünk itt az Arénában. Az interjú elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő közreműködött. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.